Új gázmeghajtású kompresszort helyeztek üzembe Zsanán a föld alatti gáztároló üzemben. Tetőcserépre szerelt napelemek hazai gyártásban. Ez az Energia Világ, az Inforádió energiaipari magazinja. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energia Világ.
Az Energia Világa, a világ energiája.
Új kompresszort helyeztek üzembe Zsanán a föld alatti gáztároló üzemben. A berendezéssel az eddigieknél kisebb mennyiségű gázt is képesek besajtolni, illetve most már akár külső árambetáplálás nélkül is tudják működtetni az üzemet. A Magyar Földgáztároló ZRT vezérigazgatóját, Kriston Ákost, először a földgáztárolók működéséről kérdeztem.
A földgáztárolót azt úgy kell elképzelni Magyarországon, de máshol is a világon, hogy itt a földgázt nem üstökben, meg üregekben, meg nem tudom micsodába tároljuk, hanem ez ilyen 1-2 kilométerrel a föld alatt, úgynevezett gázkutakon keresztül a kőzet rétegekben sajtoljuk be a földgázt. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon egyszerű példát mondok, van ilyen mosogatószivacs, ahhoz hasonló, mondjuk itt éppen Zsanán mészkőréteg, de egyébként a többi három tárolónk az homokkőrétek, tehát ezek ilyen porózus anyagok, hát szemmel nem látható, hogy porózus, de az ilyen porózus kőzetek, és ennek a kis üregecskébe tudjuk nagy nyomáson besajtolni a földgázt. A nagy nyomás az azt jelenti, hogy mondjuk itt Zsanán maximum nyomás 195 bár. Tehát ehhez kellenek a kompresszorok, hogy a földgázt lenyomjuk kutakon keresztül a rétegbe, ilyen másfél-két kilométer mélyre, és akkor az ott kőzet rétegben eltárolódik.
Valószínűleg nagyon laikusnak érzi a kérdés, de hogy nem kerül ki onnan a gáz? Hogy nem kerül a felszínre, vagy akár oszlik el úgy ezen kőzetrétegek között, hogy a végén ne lehessen legalábbis 100%-ban vagy 90%-ban ezt kinyerni?
Úgy kell elképzelni a földgáztárolókat Magyarországon, hogy ezek korábban gázlelőhelyek voltak, tehát ezek letermelt földgázmezők, tehát itt alapvetően nagyon régen földgáz volt, ezt letermelték, és például Zsanán az utóbbi 20 évben földgáztárlóként használjuk az üzemetet 30 évben, bocsánat. Tehát ez azt jelenti, hogy azért nem megy el, mert olyan a földeni kőzetmi lent, tehát rezervoárnak hívjuk, hogy körülötte egy ilyen vízréteg van, meg záróközet, azokon nem tud elmenni a földgáz, tehát az ott marad egy helyben. Egyébként ezt kötelező is vizsgálunk minden évben, hogy az oda besajtolt földgáz, az elmegy-e valahova, ezt szakszóval ilyen migrációnak hívjuk, hogy migrál-e a földgáz valahova, de nem megy el, tehát az ott marad, ezt minden évben mondom, vizsgáljuk ilyen különböző mintavételekkel.
De akkor ez nem úgy néz ki ez a vizsgálat, hogy valaki beöltözik barlangász ruhába, és lecsúszik másfél kilométer mélyre, sőt, meg se lehet közelíteni.
Nem, ez úgy néz ki, maguk a gázkutak, azok ilyen, hát most az az igazság, hogy minden nem fog tudni ezzel kapcsolatban pontosan megmondani, de ilyen, most tudom, 10-15 cm átmérőjű csövek, és azon keresztül, mondjuk másfél kilométer, és azon keresztül toljuk le a földgáz. Inkább úgy mondom, hogy földrajzilag egy földgáztároló üzem itt Magyarországon, az, hogy van egy központi épület, vannak ilyen befutósorok, ahova befut az összes kútnak a csöve, és illetve hát innen mennek a csövek a kutakhoz, és ezek a kutak ilyen néhány kilométerre fekszenek az üzemtől, és ezek szántóföldeken, meg erdőben vannak kialakítva ezek a kutak. Az annyi, hogy egy ilyen, nem tudom, 10x10-es terület el van kerítve, és akkor ott van egy ilyen betonalap, meg vannak rajta egy különböző csövek, karácsonyfának hívjuk egyébként, és onnan viszont már csak lefele vezet az út. Azt nem látjuk.
Mennyi földgáz tudnak ebbe a zsanai tárolóban elhelyezni, illetve mekkora az az arány, amit ki lehet innen nyerni? Mert hogy mondta, hogy majdnem 200 báros nyomáson kell besajtolni a nyersanyagot, ahhoz, hogy utána ki lehessen ezt nyerni. Szóval, de a kérdés, hogy mekkora ennek a tároló kapacitása ennek a zsanai üzemnek?
A zsanai üzem az kicsit több, mint 2,1 milliárd köbméter, 2,17 milliárd köbméter egész pontosan. Ennyi köbméternyi gázt tudunk ide besajtolni, de egyébként ugyanannyi ki is jön belőle. Tehát ez nem olyan, hogy valamennyit besajtolunk, és annak csak egy része jön ki. Tehát ez nem a mi gázunk, amit ide benyomunk, hanem ez a kereskedőknek a gáza, mi csak a raktárosok vagyunk. Ami ide bemegy, az ki is jön. Tehát azt kutya kötelességünk utána ki is adni. Úgy kell elképzelni a földgáztárolás, vagy a földgáztároló céget, mint egy raktárt. Igazából a tevékenység megnevezésünk, Tantea ország, vagy nem tudom, minek hívják ezt, az tárolás-raktározás. Tehát ez azt jelenti, hogy pontosan ugyanolyanak vagyunk, mint egy raktár, ahol az ember bemegy mondjuk 8 dobozzal, és azt mondja, hogy ezt a 8 dobozt a következő 3 napban szépen egyenletesen ide berakom, és visszajövök érte fél év múlva, és azt nem tudom, 2 hét alatt minden harmadik nap adjatok vissza egyet. Mi azok vagyunk, akik ezt a dobozt elveszik a kapuba, beteszik, megőrzik, és tenne, amilyen ütemben kérje az ügyfél, vissza is adjuk, csak ezt nem dobozzal csináljuk, hanem földgázzal.
Viszont egy raktárhoz képest önöknek nehezebb a dolgu, gondolom, mert hogyha én jönnék önökhöz egy újabb dobozzal, mondjuk 500 000 köbméter gázzal, akkor mit tudnának azzal tenni? Lehet-e ezeket a gáztárolókat, ezeket a földrajzi területeket bővíteni? Mondjuk, hogyha a Zsanán nem 2,1, hanem 2,5 milliárd köbméter földgáz szeretnének tárolni.
Hát ez úgy működik, hogy nekünk 4 földgáztároló üzemünk van, és összesen 4,4 milliárd köbméter tárolásra van engedélyünk. Bizonyos műszaki paraméterek együttállása vagy fennállása esetén még 400 millió köbmétert is tudunk tárolni. Tehát összesen, ha minden jól megy, akkor van olyan eset, hogy 4,8 milliárd köbmétert tudunk tárolni, erre már volt példa egyébként. Hát azt meg kell vizsgálni, hogy tudnánk-e bővíteni. Az az igazság, hogy a mostani árkörnyezetben nem igazán van értelme ezeket bővíteni. Tehát ez azért egy viszonylag nagy kapacitás. Ugye Magyarországon a fogyasztás az kb. 8,5 milliárd köbméter mostanában. Ehhez képest ugye itt a magyar földgáztárolónak a 4 üzemének az összes tárolható földgázó kapacitás az, nem ez a 4,4, adott esetben 4,8 milliárd köbméter, tehát látjuk több, mint a fele, és ezen túl még Magyarországon van még egy földgáztárolói engedélyes, ott 1,9 milliárd kapacitás van még, ott van egyébként a stratégiai készlet elhelyezve. Tehát azt látjuk, hogy összesen ez a legalább 6,3 milliárd köbméter földgáztárolói kapacitás az ország 8,5 milliárd, 9 milliárd fogyasztásához képest azért elég sok.
Drága dolog a tárolás, illetve mi adja a tárolásnak a költségét?
Inkább onnan kezdeném, hogy miért éri meg tárolni a földgázt. Ez alapvetően úgy mondom, hogy két dolog. Az egyik az, hogy vagy előírja a hatóság, hogy a földgázt ilyen vagy olyan mennyiségben tárolni kell. Erre is van előírás Magyarországon, illetve a másik racionalitását az adja, hogy általában nyáron olcsóbb a földgáz, mint télen. Tehát egy kereskedő megveszi nyáron a gázt, letárolja, finanszírozza, kifizeti a szállítási költséget, és télen pedig eladja ehhez képest drágában, tehát profittal. Na most azt kell mondanom, hogy így a idén meg tavaly sajnos a földgázárak úgy alakulnak Európában, hogy a nyári gáz az gyakorlatilag ugyanannyiba kerül, mint a téli gáz. Vagy még például most van ilyen helyzet, hogy a nyári gáz az drágább, mint a téli. Tehát egy kereskedő nem fog úgy dönteni magától valószínűleg, hogy megveszem nyáron a gázt, majd még kifizetem rá a tárlást, a szállítás, finanszírozást, majd utána még olcsóban eladom. Úgyhogy ilyen esetekben mit lehet tenni egy földgáztárolónak? Hát vagy valami új termékkel előjön, de az adott esetben nehéz, de mondjuk van erre is példa. Mindegy, ebben nem menjünk bele. De a lényeg az, hogy vannak olyan országok, Magyarország is ilyen, ahol van olyan előírás, hogy a lakosság számára mekkora kötelező készletet kell tárolni. És akkor térjünk vissza arra, hogy ennek mi a költsége. De nyilván mi magyar földgáztáról, hát egy kb. 200-220-an vagyunk, úgyhogy nyilván humán erőforrás, tehát személy jellegű ráfordítás. Rengeteg nagy berendezésünk van, ugye ezeknek a beruházási költsége az értékcsökkenést elkezd számolni, illetve valamiféle megtérülést is szeretne nyilván a tulajdonos. A betárolásnak, meg a kitárolásnak nem igazán, de a betárolásnak ugye kompresszor használatnál óriási villamosenergia, illetve földgázigénye van, tehát ez mind változó költség. Meg vagy egy köbméter földgáz betárolásához, attól függ, melyik üzemben vagyunk, körülbelül mennyi villany vagy gáz szükséges, de ez nagyon nagy pénz. Illetve nyilván a karbantartás még az, ami sokba kerülhet, ezek óriási olasak, berendezések, azért ezeket elég erőteljesen karban kell tartani.
És most helyeztek üzembe egy új kompresszort. Mennyire fontos, mennyire nagy dolog ez? Mert hogy, mint említette, kompresszorra szükségük van, nem is kis teljesítményűre. Az, ami 195-200 báros nyomást képes előállítani, és több milliárd köbméter gáz tud megmozgatni, az valószínűleg nem kis berendezés. De mennyire nagy dolog ez egy földgáztárolónak az üzemeltetése során? Hiszen gondolom ez az egyik, vagy talán a legfontosabb berendezésük.
Hát igen, mondhatjuk. Tehát itt a zsanai üzemben ugye eddig is voltak kompresszorok. 6 darab ilyen kisebb villamos kompresszorunk van, és 2 nagy villamos kompresszor. Azért helyeztük üzembe ezt az új, egyébként nem villamos, hanem gáz meghajtás kompresszor, mert a betárolási időszak végén, amikor a földgáztárolóban már a nyomások nagyok, tehát a kompresszornak nagy nyomást kell leküzdeni, akkor olyan gépeket használtunk, a nagy villamos kompresszorunkat, amik ezt az óriási nyomást, ezt a majdnem 200 bet tudják állítani, de ennek az a hátránya, ennek két óriási gépnek, hogy az a mennyiség, amit besajtolnak, az alulról korlátos. Ez azt jelenti, hogy óránként olyan 250 000 köbméter, tehát napi körülbelül ilyen 6 millió köbméter, az, amit legalább be lehet velük sajtolni. Ezért a betárolási időszak végén a kereskedőnek már túl sok mennyiség. Tehát időjön egy kereskedő, és azt mondja, hogy a mai nap én 1 millió köbmétert szeretnék besajtolni. Mi azt fogjuk tudni mondani neki, hogy hát legalább hatot szedjél össze, légy szíves. És itt volt a probléma eddig. Most ez a kompresszor, amit üzembe helyeztünk, ez 1 millió köbméter tud nap, az a legkevesebb. És egy sokkal nagyobb rugalmasságunk van a kereskedők felé. Tehát az egyik fontos cél, amit ezzel a kompresszor beruházással elérni szeretnénk, az a rugalmasságunknak a növelése, és gyakorlatilag egy ilyen piaci részt, vagy egy piaci igényt tudunk ezzel teljesíteni. A másik, az ellátásbiztonság az az, hogy itt Zsanán, ez most egy gáz meghajtású kompresszor, tehát gázmotor van hozzá. Adott esetben, hogyha nem tudom, betárlási időszakban egyébként megszűnik a villamosenergia ellátás, ezzel a géppel, ezzel a gáz meghajtásossal tudunk betárolni, hogy a földgáz itt van a föld alatt, és van olyan agregátorunk, amivel a segédüzemi berendezések meghajtható, tehát itt gyakorlatilag villamosenergia kiesés esetén is betárolást tudjuk tovább folytatni. Sokkal energiahatékonyabb ez a gép, hogy ez egy nagyon modern gép, illetve van egy olyan célunk is a földgáztárolónál, hogy gyakorlatilag egy ilyen fogyasztó oldali menedzsmenttel, ami azt jelenti, hogy villamos energia felhasználás változtatása, kompresszorok váltakozása által szeretnénk belépni a villamos energia kiegyenlítő piacra. Ez azt jelenti, hogy ha esetleg van igény arra, hogy a villamosenergia rendszerből villamosenergiát ki kellene venni, és mi éppen a gázos kompresszorral megyünk, akkor át tudunk terhelni a villamosgépekre, ezzel egy jelentős teljesítményt ki tudunk venni a villamosenergia rendszerből, ezt próbáljuk egy szabályzó energia piacon pénzét tenni.
Beszélt arról, hogy felborult bizonyos mértékig a rend, a téli drága gáz, a nyári olcsó gáz rendje. Mi van akkor, hogyha nincs elég gáz, lehet üresen hagyni ezeket a tárolókat? Vagy azt mondani, hogy csak 30 báros nyomással toljuk meg, és sokkal kevesebb gázt sajtolunk le?
Az igazság, hogy lehet ilyet csinálni, de nem szerencsés. Én 2013 óta dolgozom itt, mióta az EON-tól az MBN csoport megvette a földgáztárolót, és ott a 2015-16-17-es években ott gyakorlatilag ilyen 50-60%-os feltöltöttség volt a jellemző. Teljesen üres olyan még én szerintem nem volt, az nem is lenne jó, de hogy csak félig töltötték a kereskedők tele a tárolót, olyan már előfordult. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk van egy ilyen év, vagy kettő, az még ugye elmegy, de húzamosabb ideig annak nagyon rossz következményei vannak, mert utána, ahogy mondtam, a tárolótér mellett van egy ilyen víztest, ami nem engedi, hogy elmigráljon a gáz, de ez a víztest, hogyha nem tart ellen neki a földben lévő gáz, tehát kisebb a nyomás, hogy ön mondta 30 bárnál, 30 bárnál azért mindig több, de akkor ez a víz elkezd beáramolni. Majd utána, hogyha tele akarjuk tölteni a tárolót ismét, néhány év múlva, ezt a vizet vagy ki kell szorítani, és ez borzasztó nehéz akkor utána. Történt meg ilyen, csak a sokkal energiaintenzívebb, sokkal több karbantartás kell, vízlikvidálás, meg a homoktermelés is nagyobb lesz. Tehát nem szerencsés, hogyha csak félig vagy félni egy picit tovább felhatva a tárló húzamosabb ideig. Mondom nálunk, az utóbbi 14 éve mindenre volt példa. Volt olyan is, hogy túltöltöttük idézőjelben, tehát hogy gyakorlatilag teletöltöttük a tárolót éveken keresztül, és volt olyan is, hogy ilyen 50%-os töltöttségi szint volt.
És mire számít, hogyha a következő évet vagy éveket nézzük?
Most azt kell nézni, hogy egyébként a kapacitásaink el vannak adva. Ami azt jelenti, hogy lefoglalták a kereskedők azt a mondjuk így tárterületet, vagy területet, amiben gáz lehet tölteni, majdnem teljesen. De az, hogy ténylegesen ők tesznek is bele gázt, az egy kérdés. Tavaly szeptember végén, vagy október elején, amikor fordultunk betárolásra, kitárolásra, a legmagasabb töltöttségünk 65% volt. Egy-két évvel ezelőtt pedig ilyen 100 egyébként. Tehát hogy ez így piaci környezet függvényében változik. Műszakilag az a jó, hogyha teljesen fel van töltve a tároló, és utána nincsen leürítve teljesen.
Kriston Ákost, a Magyar Földgáztároló ZRT vezérigazgatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A magyar piac mellett egyre több napelemes tetőcserepet értékesít Nyugat-Európában a hazai gyártósorral rendelkező Terrán Kft. Ennek egyik oka a belföldi piaci kereslet csökkenése, másrészt viszont külföldön a panelek telepítése helyett már döntően tetősíkban elhelyezkedő energiatermelő egységeket szerelnek be, mondta el a cég munkatársa. A hazai gyártásról, az árakról és a cserépre szerelt napelemekről elsőként Jankó Árpádot, a Terrán Generon divízió vezetőjét, majd Gódi Attila ügyvezetőt hallják.
Ez egy olyan két funkcióval rendelkező termék, ami egyszerre tetőfedő funkciót lát el, és ugyanakkor energiát is termel, méghozzá napenergiát alakítja át villamos energiává, tehát úgy működik, mint egy klasszikus napelem ilyen szempontból.
Meg van határozva az, hogy mekkora felületet kell minimálisan beépíteni ahhoz, hogy ez működjön, vagy tulajdonképpen az egész tetőt ilyen cseréppel kell, vagy érdemes fedni azért, hogy megfelelő legyen a rendszer?
Ennek a terméknek a használatának az az előnye többek között, hogy a felhasználó vagy a tervező az nagyon nagy fokú szabadságot élvez. Ugyanis pusztán attól függ, hogy mennyi ilyen napelemes tetőcserepet kell felhelyezni, hogy mekkora energiát szeretnének előállítani a tetőről. Egészen pici méretektől, tehát néhány száz watttól, akár a több 10 kilowatt beépített teljesítményig lehet ebben gondolkozni.
Miben különbözik az energiatermelésen túl ez a cserép a többi? Ez ugyanolyan kiégetett cserép, mint amit úgy általában a tetőre raknak, vagy van valami specialitása, akár a hőtűrő képessége, vagy akár másban kicsit különbözik-e a többitől?
Alapvetően két részből áll össze a termék. Egyrészt van egy, mondjuk így, hogy hagyományos betoncserép, és erre épül rá az a napelemes modul, ami az energiátalakítást elvégzi. Tehát ha egy ács kezébe fogja, és ezzel neki dolgoznia kell, föl kell helyeznie a tetőre híjazatot képezni belőle, akkor ugyanúgy kell vele dolgoznia, mint egy bármilyen más cseréppel. De persze van rajta kábel, és össze kell kapcsolni, hogy aztán onnan a villamos energiát el tudjuk vezetni a házba majd.
Gyakorlatilag olyan, mintha az ember legózna, hogy egymás mellé rakja pont ugyanúgy a tetőcserepeket, mint a hagyományosat, csak egy központi kábelre kell kapcsolni, össze kell tulajdonképpen kötni két darab kábelt, de egyébként minden ugyanolyan, vagy a cserepet, illetve magát ezt az energiatermelő lapot, ezt külön kell, hogy felszereljék.
Ez egy jó megközelítés volt, ez a legózáshoz való hasonlítás, hiszen tényleg így van, hogy ugyanúgy föl kell helyezni, ezek már össze vannak építve, tehát ez egy kész, kompakt termék, és pusztán egy szabványos csatlakozót kell összekattintani, és már alakul is a hálózat.
Keverhető más cseréppel, hogyha én azt mondom, hogy csak az egyik oldalát szeretném a tetőmnek ilyennel fedni, mert nem kell akkora energiatermelési kapacitás, vagy nincs annyi pénzem, akkor az is megoldható? Akár egy másfajta, más gyár által előállított cserép mellé is oda tehető?
Ez olyan értelemben keverhető, hogy igen, a felhasználó, a háztulajdonos eldöntheti, hogy melyik részére kívánja elhelyezni a tetőnek, viszont ez a termék, ez a Terrán termék családjához illeszkedik. Sőt, egyébként még egy tetőfelületen belül is van arra lehetőség, hogy nem kell az egészet ezzel a napelemes tetőcseréppel fedni, hanem ott is meg lehet osztani, hogy van egy nagyobb felület, akkor annak csak egy bizonyos részét, mondjuk a felét napelemes tetőcseréppel, a felét pedig hagyományos tetőcseréppel kell akkor fedni, és így elő lehet állítani egy nagyon szép, koherens felületet.
Egy cserép mekkora névleges teljesítménnyel bír? Meg lehet ezt határozni, vagy négyzetméterre számolnak itt is?
Cserepenként is meg lehet határozni, 15,5 wattot tud egy cserép.
Mekkora ezeknek a tömege, ezeknek a cserepeknek a hagyományoshoz képest jóval nehezebbe, más tetőszerkezetre van-e szükség?
Nem, a tetőszerkezetet ugyanúgy kell elkészíteni, ez is egy tervezési és kivitelezési könnyebbség, tehát hogy ebben nem szükséges valami újdonságot belevinni, vagy emiatt. A súlya az pedig egy nagyon picit több, csak egy 10%-kal, 15%-kal mindössze.
Hol értékesítik ezt, illetve mekkora kereslet? Ez a termék bizonyos mértékig nem új már, hiszen évek óta a piacon van. Felfutott-e, illetve jelentőse már az igény erre a megoldásra?
Igen, viszont azért a magyar piaci körülmények azt kívánták meg, hogy nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban, legfőképpen Nyugat-Európában is elkezdjük az értékesítést, és amikor nagyon erős volt a magyarországi napelempiac, akkor nagyon erős volt ennek a terméknek is az értékesítése. Most azonban a nyugat-európai értékesítés az erősebb, mint a magyarországi.
Mit jelent ez számokban? Elmondható-e, ha nem üzleti titok, hogy mennyit értékesítenek, illetve hogy az elmúlt években hogy alakult az eladás? Gódi Attila?
A piacok most a szolár termékeknek Magyarországon nem igazán kedveznek. A szaldó elszámolás kivezetését követően a szolár piac megtorpant, és sem a hagyományos nagypaneles modellek, sem pedig a mi Kenneron napelemes termékünk. Nem a legjobb időszakát éli, hogy fogalmazunk így. Ugye a rezsicsökkentett energiaárak, amelyek nagyon kedvező feltételeket biztosítanak ma a lakosság számára, ezek nehézé vagy nehezebbé teszik a termékek értékesítését. Kapcsolódik ide még egy másik aspektusa is a piacunknak, hogy ezeket a termékeket zömében új építésű lakóépületekre értékesítettük, és az elmúlt 3 gazdasági visszaesése, recessziója a lakásépítési számokban is megmutatkozik, alig 10 000 új lakás épült a tavaly évben Magyarországon. Ezeknek egy része nem is családi ház, hanem társasházi lakásként épült fel, ahol nyilván ezek a termékek kevésbé jönnek szóba. Úgyhogy a piac az most nem a legjobb időszakát éli. De az is világosan látszik, hogy ez egy olcsó, tiszta, helyben elállított energiaforrás, ami közép-hosszú távon egészen biztosan meghatározó lesz a piacokon. Jártunk Németországban egy nagy szakkiállításon, ahol tetőfedő anyagok kiállításán vettünk részt, az a Dachund-Holz kiállítás Kölnben, és szinte minden gyártó standján láttunk napelemes termékeket. Hagyományos nagypanelemes termékekkel már nem is találkoztunk, szinte mindenütt a miénk vagy a miénkhez hasonló termékekkel lehetett találkozni, tetősíkba integrált napelemes megoldások, ami azt mutatja, hogy a piac ebbe az irányba fordul. A nyugat-európai szabályozás is ezt támogatja, például a két délnémet tartományban, Bajorországban és Baden-Württembergben már egy új tetőépítése során kötelező napelemes rendszerekkel ellátni a tetőt. Mindegy, hogy új tetőről beszélünk, vagy egy meglevő tető felújításáról. Nyilván mások az árarányok Németországban, a szaldó elszámolást korábban kivezették, tehát az ottani napelemes rendszerek több mint 90%-ához már energiatárolót is értékesítenek a cégek. Ilyen módon a piac az számunkra is leginkább Nyugat-Európa, így a német piac.
Hol van a legnagyobb érdeklődés a magyar termék iránt? Ausztria, Németország, mondjuk így hagyományos piacokon, vagy akár távolabbra is szállítanak a termékből?
Azt lehet mondani, hogy elsősorban Németország, amiről beszélni tudunk. Mi nem végső vásárlók felé értékesítjük a termékeket, hanem gyártócégekkel, tetőhéjazati termékek gyártócégeivel vagyunk kapcsolatban Németországban. Feléjük értékesítjük, kínáljuk a termékeket, és azután ők a saját disztribúciós csatornájukon értékesítik a termékeket. Ami talán itt még érdekesség, hogy nagyon nagy az érdeklődés, a kereslet, a hagyományos tetőszínű napelemes megoldások iránt, ami azt jelenti, hogy téglavörös, terrakotta színű napelemes modulok is megjelentek a piacon. Ezeknek a tetősíkokba való integrációja is megtörtént, már megvalósult, úgyhogy a piacnak van egy ilyen szegmense is. A közterületről látszó tetőfelületekről egyre inkább kiszorulnak a hagyományos alumínium keretes nagy panelek, és Nyugat-Európában az a trend, hogy a tetőségbe integrált, lényegében alig látható, vagy alig érzékelhető napelemes modulok váltják föl a hagyományos nagy paneleket. Az építészetnek a funkcionális kérdéseken túl van egy esztétikai hatása szerepe is az épített környezetre. Ezt igyekszenek az ottani szabályozással egyre inkább megtartani, megőrizni az épített környezet örökségét, mi szerint szép esztétikus tetők készüljenek, a hagyományos klasszikus nagypanelek nehezen illeszthetők az európai épített környezetben.
Mennyivel drágább ez a megoldás, mint hogyha valaki egy új építésű ingatannál megveszi a cserepet, majd a hagyományos napelempaneleket és azt építi be?
De azt tudom mondani, hogy ez egy prémium termék.
Magas minőségű, magas esztétikai hozzáadott értéket képvisel a termék. Nyilván ennek van egy felára is. Ez technológiai kérdés is. Ugye a napelemes modulok, a félvezetők, azok ugyanazokból az alapanyagokból állnak, mint a hagyományos nagypanelek esetében. Itt kisebb modulokról beszélünk, amelyeket szintén ugyanazon az elven kell összekapcsolni, majd aztán hálózatba illeszteni, inverterhez kapcsolni. Ha egész konkrét akarok lenni, akkor 30-40%-os árkülönbség egészen biztosan látható. Ez függ attól, hogy melyik piacról beszélünk, függ a kivitelezés költségeitől is, tehát több tényező befolyásolja az árakat.
Hol gyártják ezeket a tetőcserepeket? Itt Magyarországon?
Igen, itt Magyarországon. 5 évvel ezelőtt adtunk át egy üzemet, Pécset, ahol a cégünk központja is van, és így gyártjuk a termékeket. Nyilván távol-keletről beszerzett alapanyagokból építjük fel a napelemes modulokat, és utána ezekkel kerülnek a tetőcserepek felületén rögzítésre, és a kész terméket szállítjuk a különböző piacokra. A gyártás az Magyarországon történik, igen.
Gódi Attilát, a Terrán ügyvezetőjét, előtte pedig Jankó Árpád divízióvezetőt hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt, Király István Dánielt hallották. Viszont hallásra.